Már csak technikai kérdés a Budapest Airport megvásárlása. A tranzakció zárása rövidesen megtörténhet, mondta egy más témában tartott fórum után az ATV kérdésére a nemzetgazdasági miniszter. Még hétfőn beszélt Orbán Viktor miniszterelnök az országgyűlésben arról, hogy napokon belül ismét többségi tulajdonba kerülhet a Ferihegyi repülőtér.
Reményeink szerint napokon belül a önök koalíciós partnere által eladott Ferihegyi reptér visszakerül többségi állami tulajdonba.
Kedden egy konferenciát követően a nemzetgazdasági miniszter az ATV kérdésére azt mondta, már csak a technikai kérdések vannak hátra, rövidesen megtörténhet a tranzakció zárása.
Minden tárgyalás végéhez közeledik, tehát nincsen probléma, azt tudom mondani, hogy a reptér az meg lesz éve. A napokon belül az lehet egy két hét, lehet egy hónap is, maradjunk annyiba, hogy közeljövőben.
A tervek szerint a magyar állam 80%-os részesedést vásárol a Budapest Airport ZRT anyavállalatában, a Ferihegyi repülőteret üzemeltető Airport Holding tanácsadó Kft.-ben, a fennmaradó 20% pedig a francia Vinci SA tulajdonába kerül. A 80%-os állami részesedés azonban átmeneti lesz, mert később belép egy katari befektető, így az állam tulajdona 51%-ra csökken. Ismét Nagy Mártont hallják.
Alapvetően, ha megtörténik a deal, meg tudom erősíteni, hogy utána tárgyalásokat fogunk kezdeni a QAE-val. Azt kell látni, hogy a katari hatóság az közben is be akart lépni, vagy a QAE be akart lépni, de mi azt mondtuk, hogy most zárjuk le ezt a dealt, és utána lehet ezt folytatni.
A kormány a tranzakciót az állami tulajdonban lévő Corvinus nemzetközi befektetési ZRT-n keresztül bonyolítja le. A nemzetgazdasági miniszter azt mondta, miután még nem történt meg a szerződés aláírása, így nem kíván nyilatkozni a vételárról.
Árról nem szeretnék beszélni, jó ár lesz, tehát amit a média lebegtet, annál egy jobb ár fog megjelenni.
Sajtóhírek szerint 3-4 milliárd euró a Budapest Airport megvásárlása. A 80%-os tulajdonrész pedig a 24.hu számítása szerint csak nem 2 milliárd euró, vagyis 774 milliárd forint. Mindkét intézmény, vagyis a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Nemzeti Bank is úgy értékelte, hogy nem tartható fenn tovább az a helyzet, hogy a két csúcsintézmény között nincsen kommunikáció több más mellett, ezért vett részt munkaebéden Nagy Márton és Matolcsi György, az MNB elnöke múlt héten. A találkozón a versenyképességi kérdések voltak fókuszban. Ismét Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert hallják.
Egy jó beszélgetés volt, én szeretném megköszönni az MNB elnökének, Matolcsi Györgynek, hogy összejött ez a találkozó. Fontos találkozó volt, én azt gondolom. Az NGM-et vezető miniszter és a jegybank elnöke nem lehet rosszban, és az intézmények együttműködését nagy mértékben befolyásolja, hogyha azok vezetői is együttműködnek és beszélnek egymással. Én azt gondolom, hogy ez megindult, és ez egy nagyon pozitív, konstruktív jelleget fog ölteni. Az NGM az rendszeresen fog egyeztetni a jegybankkal, és ezek a fajta kérdések, amik a gazdaságpolitikát befolyásolják, miszerint egy egyensúly melletti növekedés, tehát fenntartható növekedés valósulja meg, közösen fogunk ebben dolgozni. A múlt múlt, ezt eltemettük, ha így nézzük, és a jövőben nézünk. Ennek megfelelően azt gondolom, hogy még egyszer egy nagyon pozitív és köszönet illeti a jegybank elnökét, hogy ez a találkozó összejött. Az elmúlt időszakban a médiában is megjelenő hírek, miszerint ugye én nem beszélek Matolcsi Györggyel, ez oda vezetett, és én inkább azt mondanám, hogy mindkét intézményvezetőnek az igénye volt, hogy ez nem tartható tovább. Hát ez, ha így nézzük, nevetséges is, hogy a jegybank elnöke és az NGM-net vezető miniszter nem beszél egymással. Tehát eljutottunk egy olyan pontig, hogy ez nem tartható tovább, és én azt gondolom, hogy ennek a felismerésének az eredménye ez a találkozó, hogy nem beszélünk egymással, hanem sokkal többet kell beszélni, meg kell fordítani ezt a folyamatot. Különben a megbeszélés az alapvetően a versenyképességi kérdésekre feszegette, hogy a hosszú távon a gazdasági növekedésünk az, hogy lesz 4% körüli, és ebben a MNB által publikált versenyképességi jelentés, illetve az NGM által publikált versenyképességi jelentésnek a közös tényezői és az egyetértés mutatkozott bizonyos szektorok esetén, amit fejleszteni kell. Ugye mi 6 ilyen szektort választottunk ki, és azt, hogy ezeket a szektorokat és a versenyképességet hogyan tudnánk javítani, erről szólt a megbeszélés.
Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert hallották. Februárban a kiskereskedelmi forgalom 1,1%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva, de az előző hónaphoz képest 0,6%-os csökkenést mért a KSH. Mindez azt jelenti, hogy a fogyasztói bizalom még mindig nem állt helyre, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Szász Pétert kérdeztem.
Én azt gondolom, hogy ebben a körben a havi bázisú adatot érdemes elsőként figyelni, mert ez mutatja azt, hogy milyen tendenciákat láthatunk a kiskereskedelmi forgalmon belül, és abból februárban 0,6%-os volt a csökkenés januárhoz képest. Ebből az derül ki, hogy az a decemberi megugrás és januári stagnálás, amit láttunk korábban, az csak egy átmeneti, mondhatjuk úgy, hogy fellendülés volt, és még mindig ott tartunk, hogy nem tért vissza az a fogyasztói bizalom, amelynek egyébként a visszatérésére nagyon várunk, és valóban éves bázis emelkedett ez a szám, de itt ennek nagyon sok oka lehet akár a bázissal összefüggően is, viszont a tendenciákat nézve még ez nem jelent kilábalást, és ez azért is rossz hír, mert azért az elemzők az idei évre a reálbérek megugrásán keresztül a fogyasztásnak a beindulásától várják a gazdaság élénkülését, és hogyha látjuk most itt a februári adatot, meg a januárit is, akkor azt mondhatjuk, hogy a közgazdászok óvatossága indokolt az idei GDP növekedésre vonatkozóan.
Hogyha a kiskereskedelmi forgalom szerkezetét nézzük, akkor van olyan szegmens, amelyben volt bővülés egyáltalán?
Hogyha éves bázison nézzük, akkor természetesen volt, és itt érdemes kiemelni az üzemanyagpiacot, ami nagyon sokáig pont amiatt az általam is említett bázishatás miatt csökkent, hiszen volt itt egy hatósági ár, viszont ez már kifutott a bázisból, és februárban is azt láttuk, hogy az üzemanyag töltő állomások forgalma 3,9%-kal nagyobb lett idén februárban, mint 2023 hasonló időszakában. Az viszont nagyon érdekes, hogy az internetes kereskedelem volumene 1%-kal csökkent. Ugye ez is éves bázisú változás, ez nagyon fontos megjegyezni, hiszen az online kiskereskedelem az egy szezonális hatásnak erőteljesen kitett szektor, a november és a december a legerősebb időszaka, de ez az 1%-os csökkenés, ez február hoz képest mért mínusz. Ez érdekes, és azt jelenti, hogy az emberek bizalma még ebben a szektorban sem tért vissza.
Szász Pétert, a portfólió elemzőjét hallották. Jelentősen 3,5%-kal nőtt az ipari termelés volumene februárban az előző hónaphoz képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A portfólió vezető elemzője szerint ez az első érdemi jelzés, hogy van növekedési potenciál az iparban. Madár Istvánnal beszélgettem.
Februárban 3,5%-kal nőtt a termelés volumene az előző hónaphoz képest, vagyis a megelőző hónapok kifejezetten rosszul sikerült teljesítménye után volt egy érdemi felpattanás. Ugye múlt év végén, ez év elején jöttek olyan számok, amelyek megerősítették a szektor lefele tartó trendjét. Ezt most azért ez az adat egy kicsit árnyalnyozotta.
Mi az, ami segítette az ipari termelést februárban?
Részletes adatok még nem állnak rendelkezésünkre, ezért inkább csak találgatni tudunk, de azért pár olyan tényező van, amit azért jól lehet azonosítani. Az egyik ilyen, hogy azért azt eddig is tudtuk, hogy decemberben és januárban voltak olyan egyedi tényezők, amelyek hozzájárultak az ipargyenge teljesítményéhez, tehát nem egyszerűen csak arról volt szó, hogy az európai recesszió közeli helyzet, a felvevő piacaink gyenge kereslete magyarázza az iparnak a gyengélkedését, hanem erre rájött egy olyan tényező, mint a hosszú téli szünet, illetve még ennél is karakteresebben az, hogy a járműgyártásnak rövid távú ellátási problémái voltak a közel-keleti feszültségeknél, ezért lehetett arra számítani, hogy februárban felpattanás érkezik, úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy leginkább a járműgyártásnak a korrekciója lehet az, amelyik leginkább rányomta a bélyegét erre a februári növekedésre.
Erre lehet tartósan számítani az év további időszakában is?
Hát eddig is nagyon tarka volt a képünk az ipari kilátásokról, és ezzel a mai adattal tovább színesedett. De azt gondoljuk, hogy az egyszerű faktoroknak a kifutásával azért javult az a kép, ami az iparról rendelkezésünkre áll, de azért ez a kép még mindig nem nagyon derűs. Ugye azt lehet mondani, hogy ez a keresleti oldalról megjelenő lehúzó hatás, az említett exportpiaci gyengélkedéseink, azok továbbra is itt vannak velünk, és ezért arra nem nagyon lehet számítani, hogy óriási kirobbanó erőbe kerül egyszer csak az ipar, mindaddig, amíg mondjuk a német ipar, vagy általában az Európai Uniós felvevő piac ennyire gyengén teljesít. Ugyanakkor azt is láttuk, hogy az elmúlt másfél év nagyon gyenge beruházási aktivitása ellenére kifejezetten a feldolgozóiparban ez a beruházási aktivitás egész magas volt. Tehát még a nemzetgazdasági szinten volt ebben egy látványos lejtmenet, addig a feldolgozóipar egész jól állt a sort. Ezért vannak olyan kapacitás bővítéseink, amelyek lehetőséget teremthetnek arra, hogy esetleg olyan új termelési, globális termelési láncba lépjen be a hazai termelőkapacitás, amelyik eddig nem vett részt, és akkor ez ugye tudja semlegesíteni azt, hogy összességében meg általában elég széles körben egy kereslet visszaeséssel néz szembe az ágazat. Ugye ez a széles körű kereslet visszaesést az is mutatja, hogy gyakorlatilag minden ágazatban megállt a növekedés, tehát jól látható, hogy egy általános hatásról van szó. Ugyanakkor további kedvező, élénkítő vagy korrigáló hatás lehet az, hogy az év végén, idén, év elején kifutó egyéves vagy hosszabb távú energiaszerződések, azok nagy könnyítést jelenthetnek az energiaintenzív ágazatoknak, hiszen ők végre szembesülhetnek azzal, hogy az elmúlt egy évben nagyon jelentősen estek vissza az energiaárak, és ez azért költség oldalról szintén segítheti az ipart. Ezek összességében azt mondatják velünk, hogy azért valószínűleg tartjuk, hogy ez a gyorsuló lejtmenet, ami az elmúlt negyed évben kialakult az iparban, ez azért nem folytatódik, de nem gondoljuk azt, hogy egy dinamikus növekedésre váltaná át egyből a szektor, inkább ilyen stagnáló, optimista képpen nézve enyhén emelkedő, ha pesszimistábbak vagyunk, akkor még mindig inkább enyhén csökkenő pályát várunk a következő hónapokra, aminek nem lesz egyértelműen karakteres trendje.
Madár Istvánt, a Portfólió vezető elemzőjét hallották. Márciusban 617 milliárd forintos hiánnyal zárt a költségvetés. Ez derült ki a pénzügyminisztérium előzetes adatából. Az első három hónapban így már 2321 milliárd forint összesített deficit alakult ki. Ez a tavaly tavasszal tervezett pénzforgalmi hiány valamivel több mint 92, a módosított hiánytervnek pedig 58%-a, mondta az Inforádiónak a Portfólió elemzője. Csiki Gergelyt kérdeztem.
Az ötödik éve jellemző az, hogy az év harmadik hónapjában jelentős költségvetési hiány alakul ki, ezt 500 milliárd forint fölöttinek mondhatjuk, és idén márciusban 617 milliárd forint lett a költségvetés mínusza, ami azt jelenti, hogy az elmúlt évek, vagy a 2002 óta a második legnagyobb harmadik havi mínusz, de egyébként, ha megnézzük a korábbi éveket, 2021-22-23-as éveket, akkor ezekhez képest nem kiugró adat ez a 617 milliárd forintos mínusz. Az első három hónap pedig így a kumulált összesített deficit 2321 milliárd forintra nőtt, ami az eredeti tavaly nyáron elfogadott éves hiánytervnek a 92%-át jelenti, de hogyha az elmúlt hetekben nyilvánosságra hozott módosított tervnek viszonyítjuk, akkor is az 58%-át éri el ez a teljesítés.
Mi történik akkor, hogyha ez így marad? Tehát ugye, hogyha már a módosított hiánycél 58%-át is eléri a deficit, akkor mit tud tenni a kabinet?
Első ránézésre egyébként úgy tűnik, hogy ez az 58%-os teljesülés nem kiugró, a korábbi évek teljesülésébe belesimul ez a trend, az a hiánypálya lefutás. Ugyanakkor azt már tudjuk, hogy a kormány is lát kockázatokat arra nézve, hogy a megemelt költségvetési hiánycél teljesül-e idén, ezért pótlagos intézkedéseket tervez. Ugye éppen a keddi nap folyamán ismerte el Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, hogy a költségvetési egyenleg elérése érdekében új stabilizáló intézkedést hoz majd a kormány. Itt elsősorban a kiadási oldalra gondolt és a beruházás sok elhalasztására vagy felülvizsgálatára. Ez pedig ugye közvetlenül azt ismerte el a kormány, hogy a 4,5%-os hiánycélnak az eléréséhez is, a magasabb hiánycél eléréséhez is intézkedésekre van szükség a kormánynak.
Csiki Gergelyt, a Portfólió elemzőjét hallották. Elsősorban a kivitelezőknél lehetnek fennakadások abban, hogy teljesítsék a múlt héten meghirdetett új otthonfelújítási program igényeit, mondta az Inforádiónak az Évosz Magyar Építőanyag Kereskedelmi Tagozatának elnöke. Elsőként arról kérdeztem Juhász Attilát, hogy 2023-ban miként alakultak az alapanyagárak, és megállt-e a korábban tapasztalt áremelkedési hullám.
Határozottan azt tudom mondani, hogy megállt. 2023-ban átlagosan 5%-kal csökkent az építőanyagok ára a 2020-ban. 2022 évvégi állapotokhoz képest, és tulajdonképpen a jelenlegi helyzet is 2024-ben a tavaszi árak körülbelül ugyanazon a szinten mozognak, mint amivel 2023 évvégén kalkuláltunk, és nem is számítunk jelentős változásra. Megítélésünk szerint ez valamivel az inflációhoz hasonló mértékben 5% körüli áremelkedésre számítunk az évvégéig.
Van-e még az építőipari alapanyagok bármelyikének esetében hiány, vagy el lehet azt mondani, hogy a ellátási láncok helyreálltak, így hiányok sem mutatkoznak?
2023-ban teljesen megszűnt az építőanyag hiány. Az előtte lévő intenzív időszakban, amikor még a korábbi otthonfelújítási program futott, ott érzékeltő volt bizonyos termékkörökből hiány, de ez gyakorlatilag tavalyra teljesen megszűnt. És ugyanez elmondható az idei évre is. Ugye nemrégiben jelentettek be egy új otthonfelújítási programot, és joggal merülhet fel a kérdés, hogy például azokban a termékkörökben számítunk-e hiányra. És itt is azt el tudom mondani, hogy a fő fókuszban a szigetelanyagok lesznek, a nyilánzáró csere. Magyarországon nagyságrendileg 20 jelentős kapacitással bíró hőszigetelanyag gyártó van, illetve közel 200 olyan nyilánzáró gyár működik Magyarországon, amely megítélésem szerint le fogja tudni fedezni ezeket az igényeket is, és nem számítunk építőanyag hiányra 2024-ben.
Mekkora keresletre számítanak éppen a már említett júniusban induló új otthonfelújítási programhoz kapcsolódóan?
Úgy ítéljük meg, hogy a program pozitív számai miatt ugye jelentős visszanemtérítendő támogatást lehet igénybe venni, illetve mindez kiegészül egy 0%-os kamatmentes hitellel, és ugye ez összességben 6 millió forintot fog jelenteni, ez egy nagyon-nagyon jó konstrukció. Arra számítunk, hogy rengetegen igénybe fogják venni. Nem tudjuk még a programnak a pontos részleteit, hogy mi alapján fogják majd elbírálni, hogy ki vehet ebben részt, és vajon a jelentkezés sorrendje fog-e számítani, vagy egyéb tényező. Hasznos lenne, hogyha ez nem egy adott pillanatban zúdulna rá a piacra, mert elsősorban én nem is az építőanyag kapacitás hiányt látom, hanem sokkal inkább a kivitelezőkben látom a szűk keresztmetszetet. Igaz, hogy most kivitelezői kapacitás is van, mert azért egy jelentős visszaesés volt az utóbbi időszakban az építőipart illetően, de van néhány olyan speciális szakterület, gondolok itt a homlokzatszigetelő, a nyilánzáró cserével foglalkozó és az épületgépész szakemberekre, ahol meglátásom szerint elképzelhető csúszások lesznek a vállalási határidőkben.
Juhász Attilát, az Évosz Magyar Építőanyag Kereskedelmi Tagozatának elnökét hallották. Jelenleg 5 olyan hatóanyag klinikai vizsgálatai zajlik a Richternél, amelyből a közeljövőben gyógyszeralapanyag lehet. Köztük van olyan is, amely az autizmusban szenvedőknek nyújthat segítséget, amennyiben sikeresen lezárul valamennyi fázis vizsgálat, mondta az Inforádiónak a Richter Gedeon nyerték kutatási igazgatója. Greiner Istvánnal beszélgettem.
A Richter folyamatosan végz ez originális kutatást. A kariprazin nagyon sok pénzt és energiát lekötött, tehát közvetlenül abban az időszakban, amikor a fejlesztése folyt, akkor kevesebb energiát jutott új vegyületek kutatására, de a kariprazin sikere forgalomba szóló engedélynek megkapása után újra fellángult a lehetőség arra, hogy folytassuk tovább ezeket a kutatásokat. Ma odáig jutottunk, hogy 5 darab hatóanyag van klinikai vizsgálati fázisban a Richternél. Ebből egy, ami nagyon fontos, az amerikai partnerünkkel közös fejlesztés. A gyakorlatilag 2 évvel ezelőtti szerződés alapján sikerült ezt az anyagot már klinikába juttatni. Ennek az anyagnak a legnagyobb az esélye arra, hogy minél előbb eljusson a piacra, mint a kariprazin utód, hiszen itt a partner már adott.
Ez is neuropszichiátriai készítmény.
Ez kimondottan neuropszichiátriai készítmény lesz, mind a hatástani adatok, mind pedig az eddigi gyakorlat azt mutatják, hogy így lesz. Mi azt gondoljuk, hogy jobb, mint a kariprazin, illetve a partner is azt gondolja, hogy jobb, mint a kariprazin bizonyos területen, és az indikációk sem teljesen fednek át, tehát lesz valószínűleg új indikáció, és erről most még korai beszélni, hiszen a fázis 1 vizsgálatnál még csak potenciális indikációk kerülnek. Szóval ez a fázis 2 vizsgálatnál derül, hogy ténylegesen milyen indikációban tervezzük majd fejleszteni vegyet. Tehát ezen kívül van még másik 3 olyan vegyület klinika fázis 1 szinten, amelyek neuropszichiátriai betegségekben, az egyik az egy kognitív javító tulajdonságban bízunk, a másik 2-nél pedig autizmus betegségnek a elsősorban a szociális kapcsolatok javításában bízunk, hogy hatékonyak lesznek autizmus betegségnél, és ezen kívül van egy olyan termékünk, amelyik egy központi idegrendszeri célponton keresztül ható étvágycsökkentő, amelyik most már fázis 2A ezt így hívják, fázis 2A szakaszban van. Ennek a szakasznak az eredményét még idén várjuk, vélhetően nyáron, és ez fogja eldönteni, hogy tudjuk-e folytatni vagy sem ennek a vegyületnek a fejlesztését, mert hogy a sok-sok köztes munka, amit folytattunk, természetesen eredményezett olyan vegyületeket, amelyek klinikai szakaszba jutottak, de nem mindegyik éri túl a klinikán, még a fázis 1 szakasz sem. Fázis 1 szakasznak az a feladata, hogy a vegyület emberekben történő biztonságosságát vizsgáljuk, és ha itt valami olyan van, ami fenyegető, akkor abba kell hagyni ezt a projektet. Most van tulajdonképpen a Richter abban az állapotban, amilyenben még sose volt korábban, hogy 5 különböző biológiai célponton, 5 különböző kémiai szerkezettel rendelkező vegyület van egyszerre klinikai vizsgálatban. Ez egy szintén egy nagyon nagy siker.
Greiner Istvánt, a Richter Gedeon enyerté kutatási igazgatóját hallották.